Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké.
Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és itt a Gogol utcai stúdióban is vendégünket, Gödölle Márton atyát, aki a Mátyásföldi Szent József plébániáról érkezett hozzánk, és szeretettel köszöntöm édesanyatársaimat is. Én Könnyi Zsoldos Andrea vagyok.
Rigóné Tomka Lea.
Lázár Fület Tímea.
Most a Kisoma Klub egy rögzített adását fogják a kedves hallgatók meghallgatni. A mostani témánk az érinti a saját adásidőnket is. A gyónásról fogunk beszélgetni, kiemelten, és fókuszálunk a gyermekek gyónására is. A gyónás ugye a szembenézés önmagunkkal. Azt hiszem, hogy ez is egy eléggé nehéz téma.
Tehát az biztos.
Itt nagyon komoly önkritikát kell gyakorolni, és mint minden, ebben is nekünk szülőknek mintát kell adnunk a gyermekeknek.
Képzeljétek el, hogy a legrosszabb dolgok listáján a második helyen szerepel a gyónás, az első helyen a fogorvos, a második helyen a gyónás szerepel.
És csak a fogunkat húznák, hogy gyónni megyünk.
Pontosan, igen. Tehát, hogy az egy laikus ember, ha gyónásra gondol, tulajdonképpen ez a szembenézés önmagunkkal, és úgymond vadidegen embernek elmondani azokat a rejtett titkos bűneinket, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog. Tehát főleg, hogyha ugye most a gyerekekre fókuszálunk, és hogyha nekünk felnőtteknek ez ilyen nehezen megy, akkor hát a kisgyereknek lehet, hogy még nehezebben, vagy könnyebben. Tehát itt tenném föl a kérdést Márton atyának, hogy hogy tapasztalta ezt meg a hitoktatói plébánosi munkája során.
Bocsánat, hogy beleszólok. Volt egy beszélgetés itt az adás előtt, mert most itt először találkozunk Márton atyával, és hogy mi legyen a tegezés vagy magázás legyen a vonal a beszélgetésnek, és abban maradtunk, hogy keresztény testvéri szeretettel a tegezést fogjuk választani. Úgyhogy ezt fogják most hallani tőlünk a kedves rádióhallgatók, hogy mit tegezni fogjuk az atyát is.
Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatóit, én magam is. Hát ez a kérdés, ami így fölmerül, hogy gyermekek gyónása, hogy ez egy gyönyörű szép kihívás lelki pásztorként, tehát nem azt mondom, hogy egy ráfeszült kérdés bennem, hanem inkább egy olyan szép utat látok abban, hogy hogyan lehet egy szorongó gyermek lelket, mert hát hogy ne lenne szorongó, hogy egy szorongó gyermek lelket így kisimítani, és valahogy a szeretet élményhez elvezetni. Tehát bennem ez egy ilyen kicsit ilyen apai-anyai lélek, mert azt gondolom, hogy ilyen apai-anyai lélekkel kell ehhez hozzáállni, tehát nem a lelkipásztornak a talán a struktúráival, hanem hát olyan egy édesapa, vagy egy édesanya. És hogy hát hál' Istennek olyan hitoktatóim vannak, akikkel ezt olyan közös élményként próbáljuk megteremteni a gyerekek számára, hogy ez ne csupán a gyermeknek a pappal való találkozása, vagy a lelki pásztorral, hanem hogy ebben szervesen ott legyen a hitoktatónak mert éppen egy hitoktató, női hitoktató, az ő anyai szeretete, hogy benne legyen a saját szüleiknek a szeretete, mert amikor főleg az első gyónásra készítjük a gyermekeket, de aztán a későbbiek folyamán is, hogy nagyon próbáljuk-e bevonni a gyermekeket, meg a szülőket, és a szülőket olyan módon, hogy a gyónás az majdhogy nem kicsit a családnak a szülőkkel való együtt készület legyen. Na, hát bennem például az is egy ilyen érdekes szempont, hogy hogy mit él meg egy gyermek akkor, amikor eljön gyónni, hogy hova jön. Hogy én például a gyermekeket nem szeretem gyóntatószékben gyóntatni. A gyóntatószobában, vagy a plébánia irodájában, vagy a sekrestjében. És akkor mindig gyújtok egy kis mécsest. Én szeretem, hogyha ott ég egy kis mécses. Szeretem, hogyha egy kis vázában, egy kis üvegpohárkában néhány friss virág szál van. Hogy amikor odajön egy gyermek, akkor egy kicsit előtte néhány mondattal próbálok beszélgetni, hogy vagy, mi volt ma. Tehát, hogy nem rögtön a gyónásra rátérni, hanem mit, hogy a ilyen közösségi alkalom, akkor jégtörőt szoktunk játszani, hogy most akkor is föloldódjunk, hogy a feszültség is lemenjen, a rámosolygók, a nem tudom ki, egy kis vicces megjegyzés. Persze mind azzal együtt, hogy azért ez egy komoly dolog, és hogy ő az Úr Jézus Krisztushoz jön. Hát na, szóval egy ilyen érdekes, szép ajándék nekem, az, hogy hál' Istennek elég sok gyermek gyónik, és az külön öröm, hogy ahogyan az első gyónásra fölkészítjük a gyermekeket, és mielőtt ők első áldozók lesznek, ők már hatodjára gyónnak nálunk. Nálunk van egy ilyen nagyon régóta kialakult hagyomány. Tehát, hogy kiformálódik a gyermekekben egy vágy arra, hogy gyónjanak. És én ezt tartom a legnagyobb ajándéknak, hogy szeretnek gyónni. Tehát az, ami az előbb előkerült, hogy foghúzás, hogy a fogorvos után a második a legelrettentőbb ugye, találkozás, ugye, a gyónás, hát ez persze a kis szorongás ott van. De kifejezetten tudnék mondani jó néhány olyan gyermeket, aki olyan örömmel jön el gyónni, hogy hát a apja, anyja szinte nem tud ezzel mit kezdeni, hogy és valószínűleg azért, mert egy szeretet élmény. És én azt hiszem és meggyőződéssel vallom, hogy a gyónás az tud szeretet élmény lenni. És én ezt próbálom elvezetni, hát nem csak a gyermekeket, nyilván a felnőtteket is, de a gyermekeknél még nagyobb jelentősége van annak, hogy ez egy szeretet élmény bőszülessen, szeretet találkozásban élje meg, és hogy ezt a fölszabadultságot is, de ne csak a fölszabadultságot, mert hát azért a fogorvostól is jó eljönni, de hogy azért... Tehát, hogy sok valamit ott hagyott, egy fogat, vagy nem tudom mit, ugye egy legalábbis a fájós fogat, mert betömték, de hogy én hiszem azt, hogy amikor elmondja maga kis bűneit, akkor is ott lehet már benne a szeretet. És nagyon attól függ, hogy milyen környezetet, milyen lelki hátteret teremtünk meg ehhez. Már amikor a gyermeket hozza a szülő, már amikor készülünk az első gyónásra, akkor, amikor megérkezik. Na hát szóval nekem ezek a tapasztalataim.
Azon gondolkodtam, hogy most nem olyan régen hallottam egy előadásban, hogy mennyire fontos az, hogy a családnak legyenek közös liturgikus élményei. És kiemelten a közös gyónás is. Tehát, hogy menjünk a gyerekekkel együtt gyónni, tehát ne az legyen, hogy elviszük, akkor ő ott van, és akkor mi kint várjuk meg, és utána. Tehát, hanem az, hogy mi is együtt gyónjunk a gyerekekkel, hogy ez nagyon fontos. És az lenne a kérdésem, hogy van-e valami tipped, Márton atya, hogy mi szülők hogy tudjuk felkészíteni a gyerekeket otthon erre a gyónásra, mert nekem nagyon szimpatikus volt, hogy úgy mondjam, egy kicsit így megágyazol ennek az egész szép dolognak, hogy gyertyát gyújtasz, kicsit oldod a gyerekbe a feszültséget. Nem mindig ezzel találkozik szemből a gyerek, és akkor ugye valamikor ilyen nehézségek is vannak, hogy már pedig, nem, főleg a kamaszok, hát Na, erről tudnék mesélni. Tehát, hogy ő már pedig ön nem megy jönni, és hogy ráadásul a fogadtatás sem ilyen, akkor is mégis valahogy őt el kell indítani, hogy menjen jönni, és édesapja mondja is neki, hogy de menjünk együtt, első péntek van, gyere, menjünk együtt, és tehát, hogy ez is megvan, hogy akkor a közös liturgikus élmény lehet, de hogy erre se kapható. Mit tudunk tenni otthon?
Hát most a kérdés kifejezetten a kamaszokra vonatkozik?
Hát talán igen.
Mert egy kamasznál, hát szóval szerintem nagyon nem mindegy, hogy milyen korábbi élményei voltak. Tehát, hogyha voltak korábbi élményei, adódik, úgy én is megélem lelkipásztorként, hogy van egyfajta visszahúzódás, amikor kamaszodni kezd valaki. Ez természetes gyónásban is. Hogy akkor megritkul, hogy akkor, hát nem gondolnám, hogy a ilyenkor kamaszkorban a szülői ráhatás lenne az elsődleges, hogy akkor nógatni. Hogy ha például van egy olyan hittancsoport, tehát én azt gondolom, hogy itt a hitoktatónak kiemelt nagy szerepe van, hogy ő tud-e valami olyan jópofa, kedves kihívást adni a kamaszoknak, amiben ez egy szép dologgá válhat. Tehát ahol valahogy úgy együtt, tehát hogy van-e egy-két olyan gyerek a hittancsoportban, akiben valahogy ez a kedv megvan, és akivel lehet egy kicsit szövetkezni a hitoktatónak, hogy te is egy kicsit mondjad, hogy mi lenne, hogyha most együtt mennénk el. Tehát külön elmenni egy kamasznak gyónni, szerintem az sokkal nehezebb, mint hogyha van valami olyan lelki gyakorlat, vagy ifjúsági táborban, vagy gyerek táborban egy olyan alkalom. Tehát nálunk mi, amikor hittan táborban vagyunk, hát én ott vagyok végig mindig lelkipásztorként velük, mindig van alkalom teremtve arra, hogy meggyónjanak. És általában kicsikkel kezdjük, de nagyobbak is olyankor valahogy úgy szépen úgy besorolnak.
Igen, a társaság húzó ereje, nem? Tehát az, hogyha olyan közegben, olyan társaságban van, nem is feltétlenül a tábor, hanem egy péntek délutáni beszélgetős plébániai alkalom, és akkor azt mondom, hogy akinek tényleg nagyobb kedve van gyónni, meg jobban belső indítatást érez rá, akkor aki viszont nem érzi, azt húzza. Tehát igen, magával húzza.
Igen, nekem pont ez jutott eszembe erről, hogy az a közösségi tömegvonzás tulajdonképpen, ami érvényesül, és csak a saját életemmel, ha nem is gyónással kapcsolatban, de például amikor bérmálkoztam, és sokszor szokták mondani, hogy ez az ifjúsági időszak, ugye ez a tinédzserkor, hogy kibérmálkoznak a gyermekek, mert egyszerűen annyi hatás, középiskola váltás, stb., ingerek, élmények, hormonok, minden, igen. És nekem is volt egy olyan időszakom, hogy ez a járogattam misére. Tehát ez a reggel beesek, hát áldozásrép, miért is megyek, most inkább nem, vasárnap most éppen nézek valamit, nem, mindegy. És eljött pár éven belül egy olyan tezélytalák, ami itt volt Budapesten. És ott alakult ki egy olyan jó kis ifjúsági csapat, ahol együtt tehát úgy szállást szerveztünk ugye a külföldieknek, ott aludtunk bent, ahol nekünk egy középiskolában volt, akkor még épült a templom a plébánián, a padokon aludtunk, nem tudom, és olyan jól összekövácsolta, hogy észrevétlenül életformává vált, és olyan, mintha ilyen még egy vagy szóval a keresztel, ugye meg voltam gyermekkoromban keresztelve, és akkor lett tudatos valahogy ez a vállalás, tehát akkor már úgy mentem, akkor már nem volt kényszer, akkor mint az edzés előtt, ugye bemelegítés, ugye ez a mise, az a lelkünknek az edzése, tehát ugye egyszerűen oda tartozik az életünkhöz. Uh-huh. És a gyónás meg egyébként arra az jutott eszembe, hogy a lelki békéhez tartozó méregfogat húzza ki, hogy a fogról jutott eszembe, tehát hogyha azt letesszük, azt a batyut, tehát az, amikor egy ilyen meghatódva, vagy ilyen átformált állapotba jövök mondjuk én ki a gyóntató fülkéből, akkor ez egy teljesen más olyan, akkor férjem megy előre, és akkor mindig, hogy olyan jó, hogy te már ilyen tiszta, szóval, hogy ez olyan, hogy de jó, hogy te már, túl, és akkor én most igen, megyek, igen, uh-huh, igen.
Túl vagy, hát így
igen, igen, és amikor az van, hogy szégyellünk valamit elmondani, akkor az a teljesen nem várt szeretet, ami megöleli ezt a bűnt, vagy ezt a csínytevést, mert ugye gyerekeknél, hogy ezek a kis, amikor ez az eltettem, a radírt arrébb tettem, vagy nem tudom, tehát hogy én is volt, akkor most akkor mit is kellene, hogy kellene mondani, És igazából bármi olyan, amivel úgy érezzük, hogy szeretetlenségben voltunk, igazából minden ide tartozhat. És akkor ez a csomag olyan jó, hogy ott van. És akkor
Nálunk egyébként gyakorlat az, amit elhangzott, vagy így fölmerült, hogy tehát a szülők hogyan tudnak példát adni, mert azért a példaadás az egy nagyon nagy erő. Tehát én mindig mondom a szülőknek, amikor így gyónás szóba kerül, gyermekek első változása, gyónása, hogy ők persze meg kell találni a helyét, meg a módját, de hogy mennyire fontos az, hogy a szülők a maguk gyónás élményeiről rendszeresen beszéljenek olyan közvetlen módon a gyermekeiknek. Hogy hát egy közös esti imában például az apuka azt mondja meg az anyuk, hogy na gyerekek, most akkor imádkozzatok értünk, mert holnap anyátokkal gyónni megyünk. És hogy hát nekünk se könnyű, nektek se könnyű, és most akkor ezért imádkozunk, és a következő nap, amikor meggyóntok, akkor az esti imába ezt az anya behozza az esti imába, hogy olyan jó a lelkem, hogy ma meggyónhattam, letettem a szeretetlenségemet, és köszönöm nektek is, gyerekek, hogy nem tudom, Panni, akármi, hogy hát imádkozzatok, értem. Tehát, hogyha tud erről örömmel beszámolni a saját gyerekei előtt, és persze nem erőltetettel, persze, meg nem körülményeskedve, hanem a maga természetességgel, és abban, hogy ez igenis a gyerekekre tartozik. Uh-huh. Ez nem az ő külön titkos lelki életüknek a velejárója, hanem ez a család életét határozza meg, és a család örömét emeli. És akkor ugye szóba került, hogy együtt gyónik a család, hogy hozzám számtalan olyan család jön a plébániára, hogy együtt eljön az egész család, és akkor ott először az apuka, anyuka, vagy először a gyerekek éppen, és akkor a végén az anyuka, apuka gyónik. És vannak olyanok, akik így kamaszként is eljönnek, mert valahogy ez annyira természetes így együtt számukra, és nem erőltetett, és nyilván nagyon vigyázni kell arra, hogy ez ne legyen kényszer a családban, hogy na, te is gyere el. Vannak erről.
És ez milyen rendszeresen kell?
Hát ugye ez inkább a családtól függ, tehát van olyan család, ahol például olyan nagyon jámbor, sok gyermekes család, hogy minden hónapban ezt ők így fontosnak tartják, és akkor bejelentkeznek, eljönnek, szépen addig, hogy ki várakozza a sorát, egy picit, mint a fogorvosi rendelőben, de valahogy egy szeretet élményként, és ez a családot összekovácsolja. Nyilván adódhat olyan család, ahol meg ez kevésbé működik.
Most azon gondolok, csak ehhez kapcsolódva egy utolsó gondolat, hogy tehát azért kezdve, hogy milyen gyakran kell, mert nálunk is hát egy tüneményes a kislány, 10 éves, most egy 10 éves ártatlan, tüneményes kislánynak havonta dolga, úgy nem gondolnám, hogy lenne ezen a téren. De hogy mégis úgy jónak tartott, hogy akkor is elmenni, és akkor, tehát hogy így neki van lelki tükre, most ha azt is így előveszi, végig megy rajta, tehát hogy nem biztos, hogy talál így egy hónapon belül olyan dolgot, ami a gyónás kategóriája, vagy ami esetleg őt nyomasztja, ő bűnnek éli meg, hogy ilyenkor mi történik, hogyha mégis én azt szeretném a magam részéről, hogy igen, hogy legyen egy ilyen rendszer az életünkben, mert nekem ez nagyon tetszett, amit mondtál.
Szerintem az egy szép dolog, hogyha egy gyermeknek igénye válik az, hogy havonta gyónjon. Tehát én ezt nem tartom nagyon elrugaszkodott dolognak, hanem aggályos lelkületből. Tehát erre azért nagyon vigyázni kell, de hogy például a hitoktatómmal együtt most azt beszéltük meg, de ez az ő ötlete volt, hogy elkezdte a negyedikes osztályával, a plébániai csoportról van szó, bocsánat, 5. osztályával, tehát első áldozottak ugye voltak már, nagy kilencedet. És pont a mise akkor kezdődik, amikor hát át tudnak jönni a hittancsoporttal, és majdnem a hittancsoport egésze a péntek esti misén ott van, első péntekenként persze csak. És annyira be tudta lelkesedni arra, hogy a nagy kilencedet ők végezzék, tehát nem az anyuka apuka, hanem a hitoktatója, hogy közülük jó néhányan most így elkezdtek havonta gyónni. Persze ugye ezt elkezdték már régebben, az volt egy kicsit ugye ellaposodott, És hogy olyan örömmel jönnek, mert van egy ilyen húzása, egy ilyen kihívása annak, hogy ez egy milyen klassz dolog. És ugye azért ne felejtjük el, hogy a gyermekekben azért nagyon erős a szabálykövető lelkület. Jó, hát ez egy adott életkori sajátosság, ami nyilván változik. A kamaszkorra aztán eléggé...
És igen. Mégis igazodási pont egyébként,
igen,
még
igen.
Akkor is, ha homályba veszik egy kicsit.
Igen.
És azért azt gondolom, hogy hogy érzékenyítve van a lelke, nem az aggályosság felé egy gyermeknek, hogy hát a kicsi olyan apró kis rosszaságokat tudnak olyan nagy lélekkel és olyan szorongva meggyúnni, tehát hogy bőven van a lelkükben. Uh-huh. És ezt ők szívesen elmondják. Tehát sokan azt gondolják a felnőttek, hogy ezt a pap úgy húzza ki, mint tényleg a fogoros a fogat, pedig nem. Tehát, hogyha van egy bizalmi légkör, akkor be nem áll a szájuk. Igen. Legalábbis van néhány olyan...
És nem is
gondolnád, mit mond el,
amit te nem is tudsz.
Igen.
Igen. Mert a szülőnek nem mondja el, viszont igen, egy ilyen igen. harmadik személynek meg nagyon szívesen.
Igen, igen, igen. De valóban mindennek az alapja az, hogy meg tud-e teremtődni egy bizalmi légkör. Uh-huh. Mert azért egy paphoz elmenni, akit nem ismer, vagy akivel nincsen kapcsolata, mert hát ugye én könnyen beszélek, mert hát ismerem a gyerekek családjait, és nagyon sokakról van szó, de hát nekem ez mondjuk egy ilyen lelkipásztori adottságom, hogy így mondjuk ez a fajta közvetlenség megvan, meg hát a családjukban is bejáratos vagyok, és most egy olyan paphoz elmenni, akivel nincs a gyermeknek kapcsolata, hát az egy nehéz ügy, nehezebb ügy, az egy nehezebb ügy. Tehát, hogy...
Én úgy érzem, hogy igen, ez a kötődés, ez nagyon fontos. A hitoktató, de az se változik, ugye azért hétről hétre a hitoktató sem. Tehát, hogyha például akár egy nagy kilencedről beszélünk, és amikor én is mentem gyónni, és sikerült, és egyszerűen nem is tudtam, ilyen eufórikus állapotban voltam, amikor megvolt a kilencedik, tehát, hogy mert elkezdtem többször, és hogy belebotlottam, nem olyan helyen voltunk, nem tudtam, vagy az egyik része, hogy áldozni nem tudtam, vagy szóval valami kimaradt. És amikor Ádi kérdezte a kisfiunk, aki most múlt el 3 éves nemrég, és anya, te ott mit csináltál bent abba a kis, nem tudom, házikóba, vagy valami ilyesmi, és apa mit csinált, és mondom, gyóntak, és akkor ez micsoda? Hát mondom, a nehézségeinket letettük az óra elé, és amikor ő otthon elmondja azt, hogy ő most meglökött ma egy nem tudom milyen nevű fiút, és ő leült a fenekére, és ő elkezdett sírni, akkor pont amit mondtál, hogy ez a bizalmi légkör, hogy mondjuk vacsorázunk, tehát hogy mennyire kijön akár egy ilyen beszélgetésbe, hogy úgy örülök, és olyan, és úgy mondom, hogy olyan hálás vagyok, hogy elmondtad. Tehát, hogy nem tartja, és elmeri mondani. És akkor megmondjuk, hogy az valószínűleg fájhatott. Szerinted, hát igen, ez egy csúnya dolog. És akkor, na látod, ilyeneket mondunk el mi is, mondjuk a papbácsinak.
Igen,
és,
igen.
És akkor Jézus átölel minket a szeretetével. És hogy ez annyira kontextusba helyezi a dolgot, hogy miről szól. Ugyanis én is vajuttam sokszor, amikor 3., 4. hónapban mentem nagy 9-en, és Most mit mondjak? Most megint mondjam, hogy sárkány voltam otthon, most megint mondjam, hogy türelmetlen voltam. És mondtam az atyának, nem tudok mást mondani, mert ez voltam. Tehát mondjuk odaszóltam a férjemnek, nem úgy szóltam valakihez, esetleg a misét úgy, hogy olyan helyen voltunk, és na, most turisták vagyunk, akkor most utazós, akkor most kicsit nem úgy sikerült a misén a részvétel, akkor nem a vasárnap, vagy ne. Szóval, hogy de, visszajönnek azért, mert ez is egy folyamatos fejlődés, és ha egy türelmetlenség mondjuk ott van, az valószínűleg végig fog sokáig kísérni, és abból sok minden kijön. Tehát azért, mert ismételjük a bűneinket, az nem azt jelenti, hogy nem vagyunk egy fejlődési pályán. És hogy meg lehet ismételni, elcsentem mondjuk az almát, vagy meglöktem a másikat, meghúztam a haját, összefirkáltam a füzetét, összegyűrtem a könyvét, és akkor ezek tényleg azok, hogy én ezt nem akarom csinálni. Azért mondom el, mert szeretnék ezektől megszabadulni. És hogy ez egy hatalmas feloldozás, hogy mindig elmondani, hogy mit akarok lerakni. Még uh-huh. akkor is, ha 20 éven át le akarom rakni. Tehát, hogy és ettől nem notórius bűnöző vagyok, hanem egyszer ember vagyok, gyarló ember, aki csak törekszik arra, hogy az isteni tökéletességet megközelítse egyáltalán valahogy. És gyermekként ugyanígy.
Nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgokat mondtál el, Timi, mert képzeljétek el, hogy hát én úgy szoktam gyónni, hogy mindig listát írok, és ezeket a papírokat én mindig elrakom. Régebben egy hozsannába gyűjtöttem, aztán, hogy felkerült a polcra, azt ott is maradt, és nem vettem le, és egyik este a gyerekekkel valami imádságot mondom, keresek, ami nem szokványosat, és előkerült a polcra a hozsanna. És kiesett a sok papír, a bűneimmel. És akkor, mi ez, anya, mi ez a sok írás? Na, hát így gyorsan oda pillantottunk. Hú, hát ezek a bűneim, a régi bűneim. És akkor úgy belepillantgattam, és pontosan, ahogy te mondtad, szinte minden papíron ugyanaz volt. Ugyanazokat a bűnöket gyontam meg. És így olyan távlatból nézve, már olyan nüansznak tűnt, mert azokat valahogy elvette tőlem az Úr, tényleg. És már nem követem el. Pedig akkor éveken át azokat tettem le.
Ehhez kapcsolódva, én azért arra nagyon szoktam bátorítani mind a gyerekeket, mind persze felnőtteket is, hogy amennyire lehet arra törekedjenek, hogy ne paneleket gyónjanak, tehát ne annyira a lelki tükörnek a szépen ledesztillált, megfogalmazott címszavait, hanem hát én így szoktam fogalmazni, mert engem is így tanított annak idején a mi káplánunk, hogy konkrét eseteket próbáljak gyónni. Tehát annak az egy-két mondatos körülményeivel, hogy én ott miben voltam rossz, miben voltam gonoszkodó, hogy szerettem, nem szerettem. És persze ebben nagyon különbözőek a gyermekek, nyilván felnőttek is nagyon különbözőek, hogy erre mennyire állnak rá, mert könnyebb megragadni a címszavaknál, és könnyebb elmondani a címszavakat, a címkéket. És persze nyilván mögötte kinek ott van, de én valahogy ugye, nekem az magam gyónásaiban is, ahogyan én ebben fejlődtem, azt vettem észre, hogy amikor ezeket a címszavakat mondom, akkor picit olyan ez, mint egy paravánfal, ami mögé én oda beállok, de nem adom magamat. Sokkal nehezebb kijönni a paraván fő mögül, és a magam, most így mondom, mezítelenségét az Úr előtt vállalni, meg saját magam előtt is, de hogyha ebben van valami olyan bizalom, hogy igazából én már ezt el tudom mondani, azt a kínt, vagy azt a fájdalmat, vagy azt a tényleg szégyelleni való dolgot, én azt már oda tudom tenni az Isten elé. Meg a gyóntató papom elé is. Na, úgyhogy ez egy szép feladat szerintem, hogy lehetőleg arra törekedjünk, hogy konkrét eseteket próbáljuk. És az esetek mindig mások, akkor is, hogyha itt is tapintatlan voltam a férjemmel, ott is, vagy itt is összevesztem a barátnőmmel, meg ott is.
És mennyire javaslod ennek a felírogatását, akár napi szinten? Megmondom, mire gondolok. Nálunk most én szobatisztasági időszak van a kisfiunknál, és akkor mindegy beszéltünk egy szakemberre, hogy írogassuk föl, hogy mikor éppen hogy alakulnak a dolgok, és naponta vezetem. Most az jutott eszembe a konkrét esetnél, én mindig ezzel vagyok bajba gyónásnál, pont amit mondtál.
Hogy nem jut eszedbe? Nagyon,
igen, a konkrét nem. És az jutott eszembe, hogy este, amikor ugye ereve egy számvetés kellene, csak ugye ez a örülünk, hogy beestünk, elalszunk, még esetleg egy röpima, meg egy készfogás, meg egy kis kereszt a homlokra, meg ilyesmi, ami úgy a közösségi élményt családilag erősíti. Csak az jutott eszembe, hogyha már például a kisfiunknál most pont ezeket írogatom, akkor miért ne írogathatnám nekem is a napi cselekvéseimet úgy, hogy a reggeli elindulástól átgondolom a hazaérés, otthonlét, és akkor most éppen, és az a vicces, ugye, hogy a gondolat, tehát lehet, hogy ki sem mondtam, de most úgy gondolok, hogy a büdös életben, hogy ez most miért így volt, vagy nem úgy volt, és az én haragom, és a nem tudom én, és akkor, hogy ezért haragszom, hogy a helyzetre. És nagyon érdekes, most az akár egy saját elhatározást is igyekszem, legalábbis ez legalább lehet a hozadéka most ennek a beszélgetésnek számomra, hogy egy ilyen fajta, hogy még legalább egy mondjuk nem mondok nagyot, de esetleg egy hónapig egy ilyen utánkövetést csinálni, és pont egy havi gyónásnál, akkor ez segíthet akár a konkrét eseteknél. Neked erről mi a véleményed?
Hűha, hát ez egy...
Nagy vállalás is lehet, hát, akár... Hát,
inkább abban a megközelítésben azért árnyalnám ezt, hogy ez vajon jó-e, vagy nem jó. Uh-huh. Tehát én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez föltétlenül ajánlható. Uh-huh. Egy-egy alkalommal valahogy picit így a magunk emlékezetét élesíteni, el tudom képzelni, hogy így gyakorlatként, de azt én nem javasolnám, hogy ez megállapodó gyakorlat legyen, hogy én magamnak közben fölírkálom a bűneimet. Aha. Én azt gondolom, hogy ez inkább aggályos lelkismerethez vezethet. Aha. Nem föltétlenül, de... Tehát, hogyha valaki régebb óta gyónt, mondjuk egy két, három, négy hónapja, és akkor jön egy gyúni, akkor inkább azt szoktam mondani neki, hogy a korábbi időben elkövetett vétkeidre nem emlékszel, ha csak az valami nagyon-nagyon nem éged be a szívedbe, de akkor próbáld az elmúlt egy-két hétnek a szeretetlenségét egybegyűjt, amire még emlékszel. Uh-huh. És azoknak a megvallásában igazából ott van mindaz, amit már elfelejtettél. Uh-huh. Én a magam gyónásaira való készületeimben mind a mai napig havonta gyónok, előveszem a naptáromat, mondjuk nekem mindenben van írva a kis Montessonban, minden találkozás, minden esemény, és szépen módszeresen végig megyek az elmúlt hónap eseményein, napról napra. Persze erre rászánom az időt a gyónásom előtt, és az emlékezetembe idézi, hogy hoppa, ott, abban a találkozásban, abban az eseményben, ott én hogy megítéltem azt a, nem tudom, aki ott beszélt, és két-három napon keresztül olyan rossz véleménnyel voltam róla, és hordozgattam magamban ezt, ugye önelégültségemet. Uh-huh. De persze nekem ez segít, lehet, hogy ez másnak nem annyira. Nekem ez vált be.
És én nekem az vált be, hogyha hozzád kapcsolódok, hogy a csend. Uh-huh. A csend, elcsendesedés, gyertyagyújtás, a Szent Lélek segítségül hívása, hogy úgy megérkezzek magamba, és tényleg ott a papírceruza, tehát én mindig nagyon szeretek így leírogatni mindent, és így visszanézni, de jó ez a naplós ötlet is, de azért ugye az ember, én most otthon dolgozok, otthon vagyok, olyan sok esemény nem történik velem, igazából csak a családom, illetve a szűk baráti társaságommal vagyok együtt, és hogy tényleg a Szentlélek, hogy mennyi mindent tud sugalni azáltal, hogy csöndben vagyok, és hogy csak ráfigyelek, és előjönnek olyan mély dolgok számomra, és olyan események, meg olyan akár sértettség, de nem felém, hanem hogy én valakit hogy sérthettem meg, vagy hogy mik történtek bennem, meg a lelkemben, hogy aztán azon kapom magam, hogy tele van írva egy A4-es oldal, két oldala, és akkor... Úgyhogy én ezt tudom így esetleg.
De csak nagy lóbetűkkel, ugye?
Természetesen.
Jó, jó, jó.
Nekem meg azt szokott segíteni, hogyha úgy érzem, hogy hát most így hogy igazán nem követtem el halálos bűnt. Tehát, hogy nincsen jó, hogy morgolódok, méltatlankodom otthon, nem tudom. Hát igen, de igen, hogy... De hogy ez, szerintem ez ilyen tipikus ilyen asszonyi gyónó téma. De hogy még ez sem annyira volt kritikus, mint például korábban, vagy régebben, vagy egy másik alkalommal, hogy akkor én előveszem Jézust. És akkor én hozzámérem magam. Tehát, hogy ahhoz mérem magam, amilyen ő. És hogy ahhoz képest én hol vagyok? Sehol. Tehát, hogy te jó ég. Tehát, hogy én azért bűnös vagyok. Tehát az ő tisztaságát hozom be, és őre nézek, és akkor az én életem mindennapjaimban már is megtalálom azt, hogy mikor, hol. És az szerintem így az én önzésemben ez segít.
Nagyon tetszik nekem, amit mondasz, mert én is szoktam magammal szemben valahogy úgy azt kérni imában a fölkészülésem előtt, hogy Uram Jézusom, engedd meg, hogy a te tekintetedet lássam magamon, és hogy te hívd föl a figyelmemet arra, ami bennem szeretetlenség. Tehát ne az én köldöknéző kutakodásom gyümölcse legyen a bűneimnek a fölismerése, hanem Uram Jézusom előtted. És akkor mondjuk a gyermekeknél is azért ez egy fontos dolog, hogy ne csupán a szülői elvárás vagy a környezet elvárása legyen a fő motívum a kicsi gyermek lélekben, hanem valahogy a Jézus szeretete. Most ezt nem olyan könnyű azért egy gyermekhez közel hozni, mert hát ugye a megfelelési szándék, meg hát ugye ők valahogy így a felnőtt világon vannak így ebben a fajta megfelelési viszonyban, de hogy Jézus az, akihez megyünk, és, És én is mindig ezen nagyon próbál kiparkodni, hogy ne magamhoz, hanem hogy Jézushoz próbáljam a kis szeretetüket kapcsolni. Például nagyon érdekes számomra, hogy amikor jónak már többet szerre az első áldozásra készülők, akkor szoktam kérni egyik elégtételként mindegyiküktől azt, hogy rajzolják le azt, hogy mi történik a gyónásuk közben. És akkor lerajzolják, mert hát ez egy elégtétel, ugye, tehát, és akkor ezt nekem hozzák is. És hogy kifejezetten azt próbáltam kérni tőlük mindig, hogy tehát ne saját magukat, meg engem, és akkor ott ülünk egymás mellett, vagy ők térdelnek, hanem hogy mi történik bennük. És akkor például az egyik leányka lerajzolt egy táncoló, zenélő angyali sokadalmat, és aláírta, hogy éljen, Kamilla meggyógyult, éljen, ugye ezt éneklik az angyalok.
A fanfára, fantasztikus, nagyon jó.
És tényleg ilyen trombitákkal, és ugye táncolnak ott az angyalok, hogy a mennyország táncra perdül, amikor meggyónik valaki. És hogy például ezzel a kicsi leánykával beszélgettem utána, amikor a rajzot láttam, hogy hát ez miért ezt rajzolt, és azt mondta, hogy ő tényleg, amikor meggyónik, akkor úgy érzi, hogy táncra perdül az egész mennyország. Mert hogy árgus szemmel nézik a szentek, az angyalok, az Úr Jézus, a szűzanya, hogy amikor ő a feloldozást megkapja, hát akkor öröm a mennyországban.
Drága gyermek, de jó ezt hallani. Azon gondolkodtam még, hogy ugye említetted az első áldozást is, meg az első szent gyónást is. Nekünk is feladatunk van az első szent áldozás, amikor készül a gyermekünk. Az oltári szentség, tehát hogy amikor a szentséget magához veszi, akkor az első alkalommal, hogy akkor mi történik? Hogy tudjuk segíteni ebben? Hiszen ugye ez neki egy nagy dolog, telefeszültséggel, tehát
az első áldozás,
a legelső találkozás az Úrral a szent áldozásban.
Hát az általában szerintem nagyon feszült a legtöbb első áldozónál.
Igen.
Tehát, hogy ugyan azt veszük körül a legnagyobb ünnepléssel, de hogy annak a mondjuk spirituális jelentőségét azt hiszem, hogy nem szabad nagyon eltúlozni. Tehát persze, hogy nagy örömmel meg ünnepel veszük körül, de hát az egy ilyen vizsgadruk, ugyanúgy, mint az első gyónás is. Mm. Amit persze lehet nagy szeretettel meg kell is valahogy tompítani, már abban az értelemben tompítani, hogy a feszültséget csökkenteni, de nem az első áldozás, hanem a második, harmadik, negyedik, tehát a többi áldozását emelném ki, hogy ez megtalálja ezt a bensőséges szeretet találkozást a gyermek lelkében, amit az első alkalommal talán a legtöbb esetben én kétlem, hogy nagyon át tud élni valaki. Tehát akkor annyi figyelem ugye szegeződik ő rá, ugye fényképezőgép, az ünnep, az izgalom, a rokonok, a minden, hogy ezzel együtt sokan azt mondják, hogy haj, de szép volt, de lehet, hogy az inkább az ünnepnek szól. Tehát, ahogy éppen nem olyan régen a házassággal kapcsolatban mondta valaki, hogy a legtöbb jegyes pár szerinte az esküvőre készül, és nem a házasságára. És hogy hát az első áldozásnál is ezt lehet mondani, hogy az első áldozási ünnepre készülünk, és nem biztos, hogy azzal a bensőséges találkozásra. Most az a jó, ha a hitoktató, meg a lelkipásztor erre a találkozásra, sőt a család maga is, hogy nem az ünnepre meg a körítésre, hanem erre a találkozásra helyezi a hangsúlyt, és ebben a szülők nagyon-nagyon sokat segíthetnek, mert ők vannak ott a családon belüli készületnél, és hogyha ők aztán a körülményekre helyezik a hangsúlyt, akkor a gyermek hogy tudná ettől elvonatkoztatni. Tehát ezért jó, hogyha partner a család a spiritualitásban, és abban, hogy nekik is a hát az Úr Jézus van a középpontban.
Ezen gondolkodtam, hogy valamit mondjak neki, amikor ő első áldozó volt a kislányom. És azt mondtam, hogy ugye ő már az iskolába is tanult, katolikus iskolába járt, tanult Jézusról, ismeri Jézust, katolikus óvodába járt. Ő ebbe született, már a pocakba is imádkoztunk, énekeltünk, úgyhogy hogy ő a szívében már befogadta Jézust, tehát ő már annyiszor volt Jézussal, és hogy Jézus, amikor elment, akkor ezt hagyta itt maga után, ezt a kis szent ostját. És hogy ez most ez egy ilyen megfogható fizikai valója, amit ő most magához vesz. Tehát ez így kiegészül az ő lelke ezzel. Erre gondoltam, hogy ezt megosztom vele. És lassan az adásunk végére értünk. Még egy pár dolgot itt elmondtunk az elején, hogy miről beszélgessünk majd, ezt lehet, hogy most jegeljük, és akkor lesz egy második alkalom is. Én nagyon szeretném megköszönni neked, Márton atya, hogy eljöttél hozzánk, és segítettél nekünk szülőknek itt a gyermekeket megérteni, felkészíteni őket. Úgyhogy
gyere máskor is. Már olyan jól belejöttél.
Köszönöm a beszélgetést.
Így van. Akkor köszönjük a kedves rádióhallgatóknak is a megtisztelő figyelmet, és akkor várjuk Önöket majd egy hónap múlva a Kishoma Klub adásába. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kishoma Klub. Keresztény hitre nevelés. A Szent Mónika Baba-Mama közösség műsorát hallották.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Kedves hallgatóink!